5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezeték szállítása április 13-án újraindulhat. A miniszter azt mondta, Ukrajna pénzügyi forrásai hamarabb kimerülhetnek, mint Magyarország olajtartalékai. A kormány a rezsicsökkentés fenntartása érdekében továbbra is biztosítani kívánja az orosz energiahordozókhoz való hozzáférést. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a hazai stratégiai üzemanyagkészletek 95%-a rendelkezésre áll. Kiemelten szóltak a török áramlat védelmének fontosságáról az ukrán támadásokkal szemben. A digitális állampolgárság program jelentősen felgyorsítja az autó adásvételt, jelentette be a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt tájékoztatása szerint Magyarország területén tavaly csaknem 1 millió jármű cserélt gazdát. Az új rendszerrel a teljes ügyintézés elvégezhető mobiltelefonon keresztül. A szerződés elektronikusan kitölthető és aláírható, az illeték befizetése pedig online történik. A tulajdonosváltás bejelentése szintén az alkalmazásból indítható. A program célja a gyorsabb, egyszerűbb és papírmentes ügyintézés biztosítása. A főtanácsadó mindenkit a digitális alkalmazás használatára ösztönöz. Az agrárminiszter bejelentette, hogy az Agrárminisztérium új állami eredettanúsító védjegy kialakítását kezdte meg. Nagy István elmondta, a rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával dolgozzák ki. A miniszter a délborsodi agrárkiállítás és vásár megnyitóján hangsúlyozta, a cél a hazai eredet egyértelmű jelölése. Az új védjegy a minőség mellett a magyar származást is garantálná a vásárlók számára. A kezdeményezés a kiváló minőségű élelmiszer védjegy tapasztalataira épül. Nagy István kiemelte, a tudatos vásárlói döntések kulcsfontosságúak a hazai agrárium jövője szempontjából. A kormány célja az erős vidék és a versenyképes magasabb hozzáadott értéket előállító mezőgazdaság támogatása. Közös kampányt indított a Víz Világnapja alkalmából a Strandfesztivál és a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóközpont. A Szeresd a Balatont kezdeményezés célja a Balaton természeti értékeinek megóvása és a környezettudatos szemlélet erősítése. A kampány során edukatív tartalmak jelennek meg a fesztivál felületein a tó működéséről és védelméről. A kutatóintézet szakemberei a rendezvényen is bemutatókkal készülnek. A látogatók interaktív programokon ismerhetik meg a vízvizsgálati módszereket és az élővilágot. A szervezők célja, hogy a fesztivál ne csak szórakozást, hanem tudatformáló élményt is nyújtson. A programok augusztusban Zamárdiban várják az érdeklődőket. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium és kollégium felújítására írt ki pályázatot a Sárospataki Tankerületi Központ, derül ki a közbeszerzési értesítő március 20-ai számából. A beruházás első ütemében a nyertes kivitelezőnek el kell végeznie a tetőhéjazat cseréjét, a homlokzati hőszigetelést, egy akadálymentes rámpa kialakítását. A felújítás második ütemében a kollégium első emeleti szintjének korszerűsítésére kerül sor, ekkor kicserélik a padlóburkolatot, tisztasági festést végeznek, felújítják a villamos hálózatot, a vizes blokkok zuhanyzóit, a tetőtéri illemhelyeket és az ebédlőt. Az ajánlatokat április 7-ig várja a Sárospataki Tankerületi Központ. Eszterházy János emlékére tartottak megemlékezést a cseh fővárosban, Prágában, a politikus születésének 125. évfordulója alkalmából. Eszterházy János a felvidéki magyarság egyik legjelentősebb 20. századi politikai vezetője volt. A két világháború között a csehszlovákiai magyar kisebbség érdekeit képviselte a parlamentben. Következetesen kiállt a keresztény értékek és a nemzeti közösség jogai mellett. A II. Világháború idején egyedüli képviselőként nem szavazta meg a zsidók deportálását támogató törvényt. A megemlékezésnek a Motoli temető kommunista áldozatoknak kialakított emlékhelye adott otthont, a résztvevők koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek a politikus emléke előtt.
Az időjárásról.
Felhős idő várható, de rövidebb, hosszabb ideig felszakadozik a felhőzet, és főként nyugaton néhol jelentéktelen csapadék is előfordulhat. A keleti-délkeleti szél napközben megélénkül. A csúcshőmérséklet az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Jelenleg világszerte 2,1 milliárd ember nem jut hozzá biztonságos ivóvízhez otthonában. A nem megfelelő ivóvíz percenként 3 gyermek haláláért felelős. 4,4 milliárd ember pedig nem megfelelő higiénés körülmények között él. 1 milliárdan például nem rendelkeznek otthonukban fürdőszobával, sőt mellékhelyiséggel sem. Ez azt jelenti, hogy a világon több embernek van mobiltelefonja, mint WC-je. Ma ezt a nagyon fontos témát veszem gorcső alá vendégemmel, dr. Szanyi János egyetemi docenssel, a Magyar Hidrológiai Társaság és a Szegedi Tudományegyetem ásványtani geokémiai és kőzettani tanszékének hidrogeológus mérnökével.
Nyilvánvaló, hogy a víz mindenhol egy alapvető, tulajdonképpen azon gondolkodom, hogy lehet-e nevezni fegyvernek, de sajnos igen, tehát az országok között senki nem akarja gyengének mutatni magát, és a saját lakossága felé elismerni azt, hogy ő megegyezett abban, hogy egy rajtuk átfolyó vízmennyiségből, folyóvizekről van elsősorban szó, kevesebbet vesznek el azért, hogy az utánuk következő országok is megfelelő mennyiséget kapjanak, és amiért ez probléma, ugye a népesedési válság, főleg Ázsiában és Afrikában, illetve a vizeknek a túlhasználata, ami részben az öntözés, részben az ivóvízbázisok fokozottabb kihasználását jelenti, illetve a felszín közeli képződményeknek az elszennyeződése, ami egyre mélyebbre kényszeríti az ivóvíz után kutatókat. Arról nem is beszélve, hogy minél inkább fejlettebb egy társadalom, annál nagyobb az egyfőre eső vízfelhasználás, amire ráerősít a klímaválság is, tehát öntözni egyébként is többet kell még olyan helyeken is, például Magyarországon, ahol ezelőtt 30 évvel kevésbé számított az öntözés bizonyos régiókban. Ez a hármas hatás tulajdonképpen együttesen okozza szerintem ezt a problémát.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában, és számítok a figyelmükre.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint űz a csendes éjjel eldőjárt. Idő, te meg én mit látsz? Volt időnk, te meg én, de elmentél, és kött akarja az út végét, és szállsz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én, dobban a csend, te meg én. Az éj.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet. Ha kevés, ha szennyezett, ha nem fér hozzá mindenki egyenlően, mind-mind feszültséget kelthet közösségek vagy országok között. Márpedig ma világszerte több mint 3 milliárd ember függ az ország határokat átszelő vizektől. Az éghajlatváltozás hatásai pedig egyre jobban érezhetőek. A népesség növekedésével együtt sürgősen szükség lenne az ország határokon belüli, és az országok közötti összefogásra legértékesebb erőforrásunk a víz védelme és megőrzése érdekében. A további részletekről dr. Szanyi János egyetemi docenssel, a Magyar Hidrológiai Társaság és a Szegedi Tudományegyetem ásványtani geokémiai és kőzettani tanszékének hidrogeológus mérnökével beszélgettem.
Tulajdonképpen, ha jobb belegondolok, amikor én még középiskolás voltam, annak már több mint 30 éve, már akkor szó volt róla, hogy háborúk indultak különböző vízbázisokért Afrikában, Ázsiában, és azóta ezek a problémák nem csökkentek, sőt. Úgyhogy valószínű ez az oka, hogy kevés helyen rendelkeznek arról, hogy a határok között milyen vízmegosztás történjen. Európa tulajdonképpen ilyen szinten élen jár, mert a határon átnyúló vízbázisokat külön Európai Uniós jogszabály szabályozza, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, és hogy kell megosztani ezeket, de azért Európában is okoz problémát a határokon átlépő vízmennyiség, hogy ki mennyit öntözhet belőle. Egy nagyon lokális kis probléma, például a Maroson levő vízmegosztás, az folyamatosan témája a magyar-román vízügyi megbeszéléseknek.
Mi ennek a legfőbb oka? Mert azt olvastam, hogy világszerte több mint 3 milliárd ember függ az ország határokat átszelő vizektől, amit ön is mondott. És ennek ellenére napjainkban csak 24 országnak van együttműködési megállapodása a víz közös használatáról. Miért nem tudnak megállapodni erről a nagyon fontos kérdésről az országok?
Nyilvánvaló, hogy a víz mindenhol egy alapvető tulajdonképpen, azon gondolkodom, hogy lehet-e nevezni fegyvernek, de sajnos igen, tehát az országok között senki nem akarja gyengének mutatni magát, és a saját lakossága felé elismerni azt, hogy ő megegyezett abban, hogy egy rajtuk átfolyó vízmennyiségből, folyóvizekről van elsősorban szó, kevesebbet vesznek el azért, hogy az utánuk következő országok is megfelelő mennyiséget kapjanak. És amiért ez probléma, ugye a népesedési válság, főleg Ázsiában és Afrikában, illetve a vizeknek a túlhasználata, ami részben az öntözés, részben az ivóvízbázisok fokozottabb kihasználását jelenti, illetve a felszín közeli képződményeknek az elszennyeződése, ami egyre mélyebbre kényszeríti az ivóvíz után kutatókat. Arról nem is beszélve, hogy minél inkább fejlettebb egy társadalom, annál nagyobb az egyfőre eső vízfelhasználás, amire ráerősít a klímaválság is, tehát öntözni egyébként is többet kell még olyan helyeken is, például Magyarországon, ahol ezelőtt 30 évvel kevésbé számított az öntözés bizonyos régiókban. Ez a hármas hatás tulajdonképpen együttesen okozza szerintem ezt a problémát.
Nagyon jól fogalmazott egyébként, amikor azt mondta, hogy a víz fegyver, mert a víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet, amiket az előbb elmondott, ez mindig az. És azt látjuk, hogy elvileg a vízhez való hozzáférésnek alapvető emberi jognak kellene lenni. Ez ma azonban nagyon sok helyen mégsem valósul meg.
Igen, gondoljunk bele a Szahara övezetből történő elvándorlásra, ami egy igen komoly nyomást helyez, főleg Európára. Ennek egyik oka a ivóvízhez való hozzájutásnak a problémája, meg az öntözővízhez való hozzájutásnak a problémája, amit részben, ahogy mondtam, a klímaváltozás hatása, részben pedig a növekvő vízigények, amik a növekvő népesség számára létszükségletet jelentik.
Nagyon érdekes, hogy a vízre legtöbben úgy tekintenek, mint egy kihasználandó erőforrásra, de ennél sokkal többet jelent a víz.
Igen, tulajdonképpen a felszín és a felszín alatti vizek kapcsolata az egy igen lényeges, hosszú távú problémát jelent, mert hogyha csökkentjük a beszivárgó vízmennyiséget, az előbb-utóbb a felszín alatti vizekben is egy csökkenő vízszintet, és így csökkenő hozamokat fog jelenteni a kutakban. Tehát minél inkább felhasználjuk a felszíni vizeket, az természetesen kihat a felszín alatti vizekre is. És a kettőnek a harmonizációja az rendkívül fontos, nem beszélve a beszivárgó vizek tisztán tartásáról, azaz a lehetőleg szennyeződésmentes vizeknek a felszín alá juttatásáról. És ahogy a társadalmunk fejlődik, egyre mélyebbre megyünk, akár nyersanyagkutatás, akár csak építkezési szempontból egyre több kutat fúrunk, ezzel a természetes vízkörforgásba belenyúlunk, és ez nem mindig kiszámítható módon történik. Pontosabban ezeknek a hatásait többnyire sejtjük, bár elég jó modelleket lehet készíteni, de például azt, hogy a csapadék a következő 10-15-20 évben hogy oszlik el, erre nincsenek biztos adataink, különböző forgatókönyvek vannak, és ebben bizony vannak egészen drasztikusak is, amik a beszivárgó vízmennyiség akár 20%-os csökkenését vetítik előre a klímaváltozás miatt, ami hosszabb távon, tehát ilyen 20-30 éves távlatban igen komoly problémát fog jelenteni az utánunk következő generációnak.
Egyébként, hogyha a felszín alatti vizeket nézzük, akkor az Európai Unió ebből a szempontból jobb helyzetben van, mint a világ többi része? Mert ugye itt azért vannak szabályok.
Igen, igen. A vízkeret irányelv az egy nagyon fontos mérföldkő volt. 2005-6 körül fogadták el. Ez kötelezte az összes Európai Uniós országot, hogy egy 7 éves tervet készítsen mind a felszín, mind a felszín alatti vizek tekintetében. Egyrészt arról, hogy mérje fel az állapotukat, aztán készítsen terveket, illetve számításokat, hogy mi várható a közeljövőben, és azok a víztestek, amik akár mennyiségi, akár minőségi szempontból rossz állapotúnak tekinthetők, hogyan javíthatók fel. És az összes Európai Uniós országot kötelezték erre, azon túl definiálta a határon átnyúló vízbázisokat is, amiben a tagországok együttműködését írta elő. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy az Európai Unió tart legelőrébb a kontinensek közül, ugyanakkor az, hogy ezek az előírások megszülettek, még nem jelenti azt, hogy meg is oldották a problémát, hiszen nem minden esetben lehet egyszerűen megoldani akár a mennyiségi, akár a minőségi problémákat.
Azt hiszem, talán tavaly fogalmazott úgy Modla Zsuzsanna, az UNICEF Magyarország szakértője, hogy baj van, mert hogy elfogyott a víz, és hogy az új arany a víz. Mert ugye az ENSZ adatai szerint a Földön 1,42 milliárd ember nélkülözi a megfelelő minőségű vizet, és a világ népességének több mint fele olyan körülmények között él, ahol a szennyvízkezelés nem megoldott, sőt szappanos kézmosásra sincs lehetősége. Nem tudom, hogy erre mi a megoldás, mert hogy ez több 10 év óta így van.
Hát az egyik megoldás az, hogy egyfajta technológiai export, ez azt jelenti, hogy a fejlett országok a náluk meglévő tudást kamatoztatni próbálják a fejlődő országokban. Ez azt jelenti, hogy akár olyan víztisztító berendezéseket, tehát amik napelemmel üzemeltethetők telepítenek ilyen régiókba, azon kívül segítenek feltárni a felszín alatti vízkészleteket, megbecsülni azoknak a szennyezettségét, találni olyan készleteket, amik nem szennyezettek és alkalmasak lehetnek a lakosság ivóvízellátására. Talán a technológiai tudásnak a megosztása ez az egyik legjobb módszer, azon kívül persze különböző új módszerek fejlesztése, ami a felszín alatti vizekbe történő intenzívebb beszivárgás segítését jelentik. Ezt angolul úgy hívják, hogy Managed Aquifer Recharge, azaz márnak rövidíti mindenki. Ez azt jelenti, hogy olyan technológiákat kifejleszteni, azaz lehetőséget biztosítani a csapadéknak, ami egy nagyobb fokú beszivárgást jelent a felszín alatti vízbe, és ezért kisebb a lefolyás. Persze, ha kisebb a lefolyás, akkor ez a víz előbb-utóbb a folyókból fog hiányozni, tehát igazándiból optimalizálni lehet a problémát, vagyis optimalizálni lehet a vízhasználatot, de a rendelkezés álló vízkészlet mennyiségét nem nagyon lehet megváltoztatni sajnos.
Ezekre irányuló kutatások egyébként folynak a Szegedi Tudományegyetemen?
Nálunk is, az ELTE-n is, Miskolcon is, és hát persze a világ nagy részén ezzel foglalkoznak. Még egy dolgot megemlítek, ami hál' Istennek nálunk nem akkora probléma, ez a partközeli vízbázisok sós vízzel való szennyezése, ugyanis minél intenzívebben termeljük ki a partközeli felszín alatti vízkészleteket, annál inkább benyomul oda a sós tengervíz, és az édesvíz készleteket hát tulajdonképpen használhatatlanná teszi. Ez egy óriási probléma a világon, a világ népességének közel negyede az a tengerpartok néhány 10 kilométeres sávjában él, és ott ez a sósvíz előretörés egy óriási probléma. Ugyanakkor egy pici lehetőség, hogy egyre inkább fejlődnek azok a technológiák, amik a tengervízből édesvizet gyártanak, főleg napenergia segítségével, ez is lehet egy megoldás, de egyelőre ezek nagyon költségesek, és a fejletlen országok ezt nem engedhetik meg maguknak.
A 20. században a legtöbb háborút a kőolajért, a földgázért, a fekete aranyért vívták, azért ez még most is megvan, tegyük hozzá. A 21. században pedig, amit látunk, ugye az egyre szélsőségesebb időjárás, nemzetközi migrációs hullámok, és ugye az édesvízért ugyanúgy zajlanak majd háborúk, legalábbis ezt jelzi előre Porhajas Gábor, a Klímabarát Települések Szövetségének munkatársa, aki azt mondja, hogy tévhit, hogy a Kárpát-medencére a vízbőség jellemző, és Magyarország édesvízi nagyhatalom.
Igaz is, meg nem is ez az utóbbi megállapítás, legalábbis véleményem szerint. Tehát az tény, hogy a Kárpát-medence abból a szempontból szerencsés helyzetben van, hogy egy inkább kiáramlási terület. Ez azt jelenti, hogy a magasabb területeken beszivárgó vizek, azok a mélyebb területeken felfelé áramlanak. Ilyen szempontból az Alföld, a folyóvölgyek, azok egészen jó példái ennek a kiáramló vízmennyiségnek. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy a Magyarországon kitermelt vizek jelentős része azért Magyarországon a magasabb térszíneken áramlik be, tehát a Kárpátoknál beszivárgó vizek nem nagyon jutnak el a Kárpát-medence közepéig, hiszen azok előbb a felszínre kerülnek. Tehát a Kárpát-medence egy elég jó példája egy felszín alatti áramlási rendszernek, ami tartalmazza mind a beszivárgó, mind a kiáramló vízmennyiségeket is. És nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon az ivóvizeknek több mint 95% az felszín alatti vizekből történik az ivóvízigények kielégítése, és hál' Istennek ezek a tartományok még emberi tevékenység által kevésbé érintettek, tehát csak a sekélyebb vízadókban találunk szennyezéseket, a mélyebb vízadókban hál' Istennek még nem sikerült ezt a problémát az embernek okoznia. Ugyanakkor a magasabb térszíneken, Dunatisza közi hátság, nyírség, meg a hegylábi területeken, amiket beszivárgó területeknek hívunk, ott a vízszint csökkenés markánsabban jelentkezik, és ezek a régiók bizony kitettek a klímaváltozásnak jobban, mint más területek. Ilyen szempontból nagyon fokozott, elővigyázatos tervezés szükséges, hogy hol, milyen mezőgazdasági tevékenységet és milyen iparágat tervezünk. Ilyen szempontból vannak problémás területek, és sajnos úgy látom, hogy amikor döntések születnek, főleg nagy vízigényű, ipari tevékenységű területek kijelöléséről, nem történik meg előtte az a felmérés, hogy valóban alkalmas-e a terület vízháztartás szempontjából egy olyan mennyiségű vízigény kielégítésére.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Szanyi János egyetemi docenssel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Nem venném észre,
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A személyi jövedelemadó bevallásban idén is széles körű segítséget nyújt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hivatal több mint 5 millió 600 ezer adózó számára készítette el az ESZIA bevallási tervezetet, amely az ESZIA felületen érhető el. Aki egyetért az adatokkal, néhány kattintással jóvá is hagyhatja a dokumentumot. A NAV közérthető útmutatókkal, kisfilmekkel és részletes tájékoztatókkal segíti a kitöltést és a kedvezmények érvényesítését. Kiemelt figyelmet kapnak a hallássérült ügyfelek, számukra nyílt napokat szerveznek jelnyelvi tolmácsokkal. Telefonon is kérhető segítség a 1819-es NAV infóvonalon. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy szükség esetén a tervezetet ki kell egészíteni. Az ESZIA bevallás benyújtásának és az esetleges befizetésnek a határideje 2026. május 20-a. Új szakaszába lépett a Paks 2 atomerőmű építése, március 18-án megkezdődött a hatos blokk munkagödrének kialakítása. A beruházás során mintegy 500 000 köbméter földet termelnek ki a szakemberek, a munkagödör 23 méter mély és csaknem 200 méter hosszú lesz. A kivitelezéshez 30 gépből álló géppark dolgozik, a munkálatok várhatóan 2026 végéig tartanak. A teljes terület előkészítés során összesen 3,5 millió köbméter földet mozgatnak meg. Közben az ötös blokk területén is halad az építkezés, már az alaplemez kivitelezése zajlik, a projekt több munkafázisa párhuzamosan összehangoltan valósul meg. Közös könyvbemutatót tartottak az imádság évéhez kapcsolódva szerdán Budapesten a Biblia Múzeumban. Az Ima Plusz könyv című eseményt a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata és a Calvin kiadó szervezte. A rendezvényen 4 imádsághoz kötődő kötetet mutattak be az érdeklődőknek. Bemutatták a Szela című imanaplót, amely Isten tulajdonságain keresztül segíti a mindennapi imát. Szó esett a Böjt című fotóalbumról is, amely imádságok és képek segítségével ösztönöz elmélyülésre. 2 imádsággyűjteményt is ismertettek, köztük a 7x12 című kötetet. A programot kerekasztal beszélgetés zárta, ahol az imádság szerepéről és megéléséről beszélgettek az alkotók. A résztvevők hangsúlyozták, az imádság segít Isten jelenlétének felismerésében a mindennapokban. Továbbra sem népszerűek a hitelkártyák Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a biztosdöntés.hu. 2025-ben közel 7%-kal, mintegy 80 ezerrel csökkent a forgalomban lévő hitelkártyák száma. Az év végén így valamivel több mint 1 millió hitelkerettel rendelkező bankkártya volt használatban. Bár az utolsó negyed évben enyhe növekedés indult, a hitelkártyák aránya tovább csökken a piacon. A vásárlási forgalom ugyanakkor nőtt, különösen a külföldi költések esetében. A szakértők szerint egyre többen használják tudatosan a hitelkártyákat, és a kamatmentes időszakban visszafizetik a tartozást. Ennek ellenére az érdeklődés alacsony, pedig a visszatérítések éves szinten akár több 10 000 forintot is jelenthetnek. A piacon jelenleg több bank is különböző akciókkal próbálja ösztönözni a kártyahasználatot. Az online szakmai kapcsolatépítést is egyre gyakrabban használják ki a kiberbűnözők. Erre figyelmeztetnek az ESET kiberbiztonsági kutatói. A szakértők szerint a nyilvánosan elérhető adatok, például szervezeti információk és üzleti kapcsolatok segíthetik a célzott csalások előkészítését. Kiemelt kockázatot jelent a LinkedIn, amelyet világszerte több mint 1 milliárdan használnak. A támadók gyakran toborzónak vagy üzleti partnernek adják ki magukat, így nagyobb eséllyel veszik rá az áldozatokat a megnyitásra. Az elmúlt időszakban több célzott kampányt is azonosítottak, amelyek során kártékony fájlokat juttattak el a cégekhez. Magyarországon is gyakoribbak az ilyen megkeresések, különösen pénzügyi, HR és IT területen dolgozók körében. A csalók sokszor bizalmat építenek, majd később küldenek fertőzött dokumentumokat vagy linkeket. A szakértők hangsúlyozzák, fontos az óvatosság, a gyanús profilok ellenőrzése és a többfaktoros hitelesítés használata.
Az időjárásról.
Felhős idő várható, de rövidebb, hosszabb ideig felszakadozik a felhőzet, és főként nyugaton néhol jelentéktelen csapadék is előfordulhat. A keleti-délkeleti szél napközben megélénkül. A csúcs hőmérséklet az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés a vízvilágnapja kapcsán dr. Szanyi János egyetemi docenssel, a Magyar Hidrológiai Társaság és a Szegedi Tudományegyetem ásványtani geokémiai és kőzettani tanszékének hidrogeológus mérnökével. Egyébként az tényleg igaz, hogy a folyókkal érkező víz az anélkül áramlik tovább tőlünk, hogy tartalékolnánk belőle?
Ugye a folyókból a talajvíz szinttől függően áramlik ki a felszín alá víz, tehát nem az van, hogy ami víz bejön, az ki is megy, hanem a bejövő víz egy része a felszín alatt eláramlik, ugyanakkor itt magyarországi szakaszokon is természetesen történik a folyókba beáramlás a lefolyó vizekből. Én ezt nem látom akkora problémának, azt látom problémának, amikor a hirtelen nagy csapadékokat nem próbáljuk megtartani, és valahogy bevezetni a felszín alá, hanem inkább azt segítjük elő, hogy ezek minél gyorsabban elérjék a folyókat, és aztán tulajdonképpen hasznosulás nélkül kimenjenek az országból.
Tehát magyarán ez lenne a legfontosabb, a lehulló csapadékvizet megtartani, megfogni?
Én azt gondolom, igen, és arról nem beszélve, hogy egy csomó helyen igen komoly tisztított szennyvíz mennyiség képződik, például Szegeden 10-12 millió köbméter évente, amit azonnal bevezetünk a Tiszába, és 5 perc múlva a Szerbiában van, holott itt mellette a homokhátság megszomjazza a vizet. Tehát a víz gazdálkodásunkban azért volna javítani való. Mondom, én azt, hogy ennek az összehasonlítását, hogy mennyi víz jön be az országba, folyókon, és mennyi megy el, ezt nem látom olyan problémának, hogy mi ezzel rosszul sáfárkodunk. Problémának mondom, azt látom, hogy igyekszünk a nagy csapadékű időszakok vizeit minél gyorsabban levezetni a folyókon, ahelyett, hogy ezt valamilyen módon felszínen tárolnánk, és minél előbb bejutatnánk a felszín alá.
Annál is inkább, mert amikor pár évvel ezelőtt, de talán még egyébként tavaly is lehetett ezt látni, amikor hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék, és úsztak az utcák országszerte, tehát nagyon sok helyen. És mivel lehetne egyébként ezt megfogni? Mert ugye ez nagyon jó lenne parkokba, zöld területekre, sőt, hát ha jól tudom, akkor vannak már azt hiszem Budapesten ilyen szivacs városoknak nevezett városrészek, hogy az esőt ilyen speciális vízáteresztő burkolattal engedik a talajba szivárogni. Ha ez ennyire jó, akkor ez miért nem elterjedt országszerte? Pénz van mögött, hogy nagyon sokba kerül, vagy a fejekben van gond?
Szerintem mind a kettő. Tehát nyilván ezt végig kellene gondolni, egy nagyon alapos tervezést igényel, aztán az egész dolognak egyfajta szimulációját, és utána a kivitelezést, ami nyilván jelentős költséggel bír. Ugyanakkor vannak persze kezdeményezések, ahogy ön is mondta Budapesten, de például a Maros-Hordali Kup egy kiváló lehetőséget biztosítana egy ilyen jellegű, nagyobb szabású vízvisszatartási, azaz felszíni víz minél előbbi felszín alá bevezetésére, és vannak is erre tervek. Az a baj, hogy igazándiból nem láttam még forrást hozzárendelni.
És az is döbbenetes egyébként, hogy Magyarországon az átlagember még mindig ivóvízzel húzza le a vécét, és nem csak nálunk, szerintem ez világszerte így van nagyon sok helyen.
Igen. Amit mondtam, a tisztított szennyvizek használata, ez is egy megoldás lehetne, hogy az új házakban két vízvezeték van. Van egy szürke víz, meg egy ivóvizes. De ez Magyarországon egyáltalán nem általános ennek a bevezetése. És még az előbbi problémához visszakanyarodva, az amiért Magyarországon nagyon nehézkes az a nagyobb szabású felszín alatti vízbevezetés, az tulajdonképpen a rendszerváltásig megy vissza a probléma, amikor magánkézbe kerültek az egykori TS földek, amik persze előtte magánterületek voltak, de nem gondoltak arra, hogy megtartsanak olyan területeket, amiket idéglenes vízelárasztással lehetne egy beszivárgó területté tenni. Éppen ezért, hogyha mostanában készülnek ilyen tervek, akkor rengeteg földtulajdonossal kellene egyeztetni, amiből elég néhány, akik nem értenek egyet azzal, hogy időszakos vízborításra kerüljön a területük, és innentől kezdve ezek a nagyobb szabású projektek elhalnak. Itt nyilván valamilyen jogi lépésekkel lehetne ezt a dolgot megoldani, de ugye itt kisajátításoknak kellene történni, kárpótolni a gazdákat. Amit én megoldásnak látnék, hogyha létrejönnének azok a vízügyi társulások, amik még a rendszerváltás előtt voltak és elég jól működtek, egy-egy ilyen vízügyi társulásnál azok, akiknek a területe nem kerül elárasztás alá, kárpótolnák az ő bevételükből annak a területét, akinek elárasztás alá került a területe. Tehát, hogyha ezt helyi szinten egy közösségre lenne bízva, biztos vagyok benne, hogy lennének olyan területek, ahol ez a dolog működni kezdene. Az a baj, hogy mi mindent központilag Budapestről irányítva tervezünk megoldani, és ez sok esetben ellenállást generál.
Igen, ezt olyan kis településeken tudom elképzelni, amire egyébként van példa nagyon sok helyen a világban, ahol annyira összetartó a településnek a közössége, hogy ez megoldható.
Igen, ennek hál' Istennek van egy nagyon komoly bizonyíték. Ott van Hollandia, ami kisebb, mint fél Magyarország, és 16-17 millióan élnek, és egy igen komoly, több száz éves hagyománya van. Hollandia 22 ilyen vízközmű társulat szerű szervezetre van bontva, akiknek önálló parlamentje, önálló költségvetése van. Ezt olyan fontosnak tartják, hogy ennek a választásait függetlenítették a politikai választásoktól, és minden egyes közösségből vannak tagjai. Ők ezt nagyon jól meg tudják oldani, lényegesen sűrűbben lakott területeken is, mint ami Magyarországon van, és nagyobb városokkal, mint ami Magyarország többségében van. Igazándiból a helyi közösségek ereje az túl tud mutatni a központi akaraton, és képes megoldani olyan problémákat is, ami egységesen, országosan nem megoldható. Tehát én abszolút a jövőt abban látom, hogy valamilyen szintű járási, nem tudom én milyen szintű közösségek jöjjenek létre, akik a természeti erőforrásokkal és elsősorban a vízzel maguk gazdálkodnak. Nyilván ezeket összefogja valamilyen országos szervezet, de a döntéseket helyben hozzák.
Na de kimondta a kult szót, politikától független.
Hát igen, a hollandok rájöttek arra, hogy ha a politikusok kezében hagyják a dolgot, akkor ugye 4 évente választások, ennél messzebbre nem látnak, már pedig az ilyen beruházások évtizedes hatásúak, vagy még hosszabbak. Arról nem is beszélve, hogy ha ezt a hollandok elrontják, akkor pillanatok alatt úszik a fél ország, tehát ott megtapasztalták, hogy a víznek komolyabb ereje van, mint a politikának.
Tehát magyarán jó példák vannak, és ez nagyon fontos, tehát Olaszországban is nagyon fontos az, hogy a vizeket hogyan kezelik, mert egyre többször látni azt, hogy úszik Olaszország jobban, mint eddig.
Igen, és meg az, hogy kiszárad. Tehát a Pó völgye az egy nagyon jó példa erre. Egyik évben van egy óriási árvíz, és utána 2-3-4 évig meg olyan asszály sújtott a terület, hogy alig terem valami. Tehát látszik, hogy a probléma az mindenhol probléma, különböző megoldásai vannak. Ebbe persze az is beletartozik, hogy a mezőgazdaságunkat is át kell alakítani, tehát a nagyon vízigényes kultúrákat, azokat nem a Duna-Tisza közi hátságon kellene termelni és támogatni, hanem olyan helyeken, mint például a nem tudom, Maros mentén, ahol kiváló aranykoronás földek vannak, és a vízellátás is könnyebben megoldható. De hát ez valahol, ez megint politikai akarat, mert hogy olyan támogatási rendszert kellene készíteni, ami ez szerint ösztönöz.
De eljöhet az a pont, amikor ez bekövetkezik, mert ugye ha így halad a klímaváltozás, és ha nem csökkenti az ember a széndioxid kibocsátást, akkor előbb-utóbb valamit tenni kell?
Hát inkább előbb, mint utóbb. Szerintem ezt már mindenki érzi, és akkor, hogyha aktuális dolgokra csatolhatok, ezért óriási visszalépésnek tartom az új kutas jogszabályt, ami a felszín alatti vizekre vonatkozó törvény módosításával előállt, azaz tulajdonképpen az állam lemondott arról, hogy tisztában legyen, hol melyik rétegből mennyi vizet vesznek ki, és szinte a lovak közé dobta a gyeplőt, amikor ez pedig egy rendkívül fontos dolog lenne, úgyhogy ilyen szempontból Magyarország most szerintem kettőt visszalépett, ami igen szomorú.
Laikusként nem értem ezeket a döntéseket, hogy amikor Adam Smith közgazdász a 18. században fölvetette, hogy lehetséges, hogy a víznek, ami nélkülözhetetlen, egy olyan alacsony az ára, a gyémánt pedig, ami szükségtelen, olyan drága. Tehát akkor, amikor az édesvíz hiánya egyre égető probléma, akkor hoznak egy olyan szabályozást, egy olyan határozatot, ami nem előnyös, hanem hátrányos, ahogy ön mondta, kettővel visszább léptünk.
Szerintem ez nagyon gyorsan vissza fog ütni. Tehát tulajdonképpen az van, hogy aki azt mondja, hogy 2024. január 1-e előtt létesítette a kútját, sőt, vannak még korábbi dátumok, tehát itt több lépcső van, abszolút követhetetlenné válik, hogy honnan mennyi vizet veszünk ki, és van még egy probléma, hiszen az sincs szabályozva, hogy milyen típusú, milyen műszaki tartalmú kutakat lehet létesíteni, és sorra fognak létrejönni az elrontott kutak, ami azt jelenti, hogy azért a sekélyebb rétegekben vagy nitrogén szennyezés, főleg a nitrogén műtrágya miatt, vagy egyéb szennyezés előfordulhat, és a nem szabályszerűen kiképzett kutak ezt a szennyezést mélyebbre viszik. Szóval ennek azon túl, hogy mennyiségi problémát is okoznak a vízkészletben, még minőségi problémát is fognak okozni. Nagyon-nagyon rövid távú gondolkodásra mutat ez a jogszabály, és amíg az emberek azt látják, hogy megnyitják a csapot és jön a víz, addig ez a probléma nem jut közel hozzájuk, majd amikor azt tapasztalják, hogy ha jön is víz, az nem olyan minőségű, és már vannak, ahol ezt tapasztalják, és arról is kell beszélni, hogy az ivóvíz közműhálózat végtelenül előregedett, és igen komoly felújításra szorul, tehát tulajdonképpen maga az ivóvízellátásnak ez a szegmense is igen komoly veszélyben van, és én azt gondolom, hogy egy ilyen 5 éves távlatban lesznek települések, ahol az ivóvízellátás komoly kihívások elé néz, és akkor meg fogják érteni az emberek, hogy ez valóban egy nagyon komoly értéke Magyarországnak, és úgy tűnik, hogy nem jól sáfárkodunk vele.
Rám néha külföldiek olyan mumusként néznek, amikor én csapvizet iszok, és nem mondjuk palackozott vizet, meg ásványvizet, meg szódát, hanem kinyitom a csapot, és iszom a vizet.
Igen, én is tapasztaltam, szerencsére rendezünk mi is különböző nemzetközi konferenciákat, és itt a vendégeknek mondani, hogy nyugodtan ihat a csapvízből. Már amikor lehet mondani, mert néha sajnos nem lehet mondani, hírekből is hallani olykor. Szerencsére legtöbbször ez egy lokális probléma miatt van, hogy valami csőtörés vagy egyéb miatt elszennyeződött rövid időszakra az ivóvíz hálózat. De mondom, ezekre a problémákra egyre inkább számíthatunk, és következő 5 évben valószínű ettől lesz a média hangos, hogy hol milyen problémái vannak az ivóvízhálózatnak. Tehát az emberek nem érzik, hogy ez egy időzített bomba. Itt útbeszakadások, ivóvízszolgáltatás kimaradások, ilyenek lesznek a következő években nagyon hamar.
De gondolom ezt azért nem tudják elképzelni, mert erre nálunk nem nagyon van példa. Tehát külföldön nagyon sokszor lehet híradásokban olyat látni, hogy beszakad az út. És ugye mindenki fölkapja a fejét, hogy hú, biztos földrengés történt, és kiderül, hogy nem. Egyszerűen alá van mosva, és kész, nem maradt alatta semmi.
Igen, tehát olyan mértékben előregedett az ivóvízvezeték hálózat Magyarországon, hogy nekem az a csoda, hogy még nem történt haláleset ilyen problémából. Tehát itt házak alapjait moshatja alá, utak szakadhatnak be egyik pillanatról a másikra. Azon kívül, hogy az ivóvízszolgáltatás kimarad.
És erről tudnak? Tehát ezzel tisztában vannak a döntéshozók?
Igen, nagyon messzire nyúlnak ennek is az okai, tehát amikor tulajdonképpen megadóztatták az ivóvíz hálózatokat is, tehát bevezették ezt a bizonyos vezeték közműadót, akkor ha már ezt beszették, ahelyett, hogy ezt visszaforgatták volna az ivóvíz hálózat korszerűsítésére, tulajdonképpen elvették az ivóvíz szektornak a beruházási pénzét, amivel önmaga valamilyen szinten, és már abban is voltak nagyon komoly lemaradások, de azóta, mióta ez az adó van, és ez több mint 10 éve, ha jól emlékszem, egyszerűen alig történik rekonstrukció az ivóvízhálózatban az országban, és ez nagyon gyorsan vissza fog ütni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Víz Világnapja kapcsán dr. Szanyi Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem docensével beszélgettem.
Úgy érzi, nincs tovább.
értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 órakor. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Most tovább.